Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg. De nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és reménykedem ígéretében. Mert az Úrnál van a kegyelem, és nála bőségesen van megváltás. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg előtted. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Rád bízom magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgasd meg gyülekezeted könyörgését, és mivel a hitet te ébresztetted bennünk, add, hogy amit hittel kérünk, megkapjuk tőled az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapra felolvasásul kijelölt. Megírva találjuk Máté evangéliuma 18. fejezetében a 23. verstől a következőképpen. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és így egyenlítsék ki tartozását. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, mi történt, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, ugyanint azt megírva találjuk Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele első fejezetében, a harmadik verstől a következőképpen. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Illő is, hogy ezt gondoljam mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak benneteket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is, mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Tanúm az Isten, hogy nagyon vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre jobban gazdagodjék bennetek, ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Kedves testvérek, mai vasárnap témája egyházi rendünk szerint: éljetek elhivatásotokhoz méltóan megbocsátásban. Az oltár előtti lekció, a gonosz szolga példázata egyértelműen a megbocsátásról és a megbocsátással való visszaélésről, de legfőképpen arról az isteni szeretetről szólt, ami mindenkor az ember javát munkája, és arról az isteni szeretetről, ami az embert kiemeli és felemeli a legnagyobb mélységből, ahogy a gonosz szolgának az óriási adósságát elengedte Isten, de ugyanakkor arról az Istenről is szól, aki viszont megbünteti azt, aki visszaél, aki durván megsérti az Isten által korábban elfogadott evangéliumi rendet, evangéliumi életrendet. Tegnap reformáció ünnepének alapigéje volt a hegyi beszéd, a boldog mondások. Aki a megbocsátással és Isten akaratával, Krisztusban képviselt szeretetével és jóságával visszaél, annak a vége az a borzalom, amitől óvva int Pál apostol is, óvva inti a filippi gyülekezetet is, hogy legyetek tiszták, olvastuk, kifogástalanok a Krisztus napjára. Nos, a megbocsátásban való élet, tehát először is azt jelenti, hogy elfogadjuk Isten kegyelmét, elfogadjuk Isten szeretetét, és ha szívünk tele van Isten iránti hálával, ahogy Pál apostol is hálát ad Istennek, azt mondja, az én Istenemnek, a gyülekezetért, a közösségért, mindazért, ami Filippiben történik, azt tudjuk, bizonyára hallottuk sokszor, hogy Filippi az első európai város, ahol keresztény közösség alakult. Pál apostol nagyon sokat fáradozott, munkálkodott. A legtöbbet dolgozó apostolként is ismerjük, hogy Isten országát építse, és az Isten megbocsátó kegyelmét Krisztusban sokak számára elérhetővé tegye. Reformáció, halottak napja. Nagyon fontos és lényeges, hogy Isten arra a napra, a Krisztus napjára utalóan Isten igéje mutatja meg számunkra azt az életformát, szemléletet, amit Pál apostol képvisel, mint helyes irányt. Ismerjük sokféle feldolgozásban, a különböző requiemekben azt a betét részt, aminek a címe Dies Irae, Dies Illa. Evangélikus énekeskönyvünkben is benne van ez az ének, van egy hasonló ének. Ha fordítani lehet, akkor így is fordíthatjuk ezt a mondatot. Ama nap a harag napja. Krisztus napja tehát egyrészt az öröm és a beteljesülés, a végleges elrendeződés és mindennek a helyre kerülése, az Isten országába érkezés csodája és végtelen öröme, de ugyanakkor Dies Irae, Dies Illa, ama nap, a harag napja, akik nem tartják be és nem maradnak meg Krisztusban, és nem fogadják be Isten szeretetét, a megbocsátás, megbocsátó Krisztusban, és nem élik és gondozzák ezt a szeretetet, annak az a nap a harag napja lesz, amely az elmarasztalás és a lekcióhoz visszatérve a tömlöc, vagyis a végső Isten nélküli örök békétlenség, háborúság és gyötrelem lesz azok osztályrésze, akik nem tudják megtartani a hitet, és nem tudják háladással minden napot Krisztus napjának megélni, minden napot Isten szeretetéből elfogadni, minden napot hálás szívvel, imádkozó lelkülettel és imádsággal kezdeni. Pál apostol általában a leveleit imádsággal kezdi, nem csak retorikai és formai okokból, hanem mert a szíve tele van hálával, szeretettel, először is az iránt, az Isten iránt, aki őt alkalmasnak találta, hogy Saulból a keresztényeket üldöző és lázadó férfiből Pál apostolt formáljon, Krisztus nagyon hasznos és áldott követét. Ő az, aki tud hálát adni mindenkor, hiszen amikor ezeket a sorokat írja, ha néhány verssel tovább olvassuk a felolvasott alapigét, akkor látjuk, hogy fogságban van, börtönben van, onnan írja ezeket a sorokat. És mégis nem a zúgolódás, panaszkodás, a börtön viszonyok kárhoztatása, és egyáltalán az, hogy őt igazságtalanul zárták tömlöcbe, nem ezzel áll elő, és nem panaszkodik a filippi gyülekezetnek, hogy valahogy siessenek segítségére, próbálják kiszabadítani, vagy hát nem ezt érdemel, mert hiszen olyan sokat teszek Isten országáért, és mégis itt kell szabadságomban korlátozva szenvednem, és nem azt tehetem, amit akarok, nem szolgálhatom az élő Istent. Olyan lendülettel nem hívhatok embereket Krisztushoz, az evangélium tűzével és lendületével, itt kell tétlenül ülnöm egy nyírkos, szürke, sötét börtön mélyén. Pál apostol éppen ellenkezőleg azt mondja, ez is szolgálat. Számára ez is a hálaadás alkalma, a börtön viszony, a fogság, amit Krisztus ügyéért vállalt. Persze hangsúlyoznunk kell, Krisztus ügyéért vállalt szenvedés, ahogy a hegyi beszédben is olvassuk és halljuk, az az Isten által értékelt és értékelhető szenvedés nem az, amikor a saját bűnünk és nyomorúságunk, Isten nélküli igyekezetünk terméketlen gyümölcseit mutogatjuk, azért Isten ezt a szenvedést másképpen kezeli, és ezen nincs áldás nyilvánvaló, hanem a bűnbocsánat alapállásából közeledhetünk ebben a helyzetben Istenhez. Pál apostol hálát ad a börtönben. Pál apostolnak egész élete megtérése, a damaszkuszi megtérés óta hatalmas hálaadás. Nélkülözés közepette gyönyörűen megfogalmazza ezt más levélben, hogy ő minden időben, minden nap és bármilyen viszonyok között élhet vagy él, ő hálát ad Istennek. Mert semmi nem választhatja el, senki semmi, sem börtön, sem áldás, sem siker, sem gazdagság, sem nélkülözés, semmi nem ragadhatja ki őt az Isten szeretetéből, amely megjelent Jézus Krisztusban. Dies Irae, Dies Illa. Ama nap a harag napja. Isten igéje ma is ezen a vasárnapon arról szól, hogy megbocsátásban járva, Isten szeretetét Krisztusban elfogadva, a bűnöket, mulasztásokat, vétkeket felismerve, tudjunk és higgyük azt, hogy mindig lehet újat kezdeni, és mindig el lehet indulni. Mert Isten kegyelme megújul minden nap, irgalma, szeretete, minden nap felfrissítés megelégít bennünket, hogy szolgálhassuk őt örömmel, még a nélkülözések között is, még a nagy bajok között is, még a rettenetes mélységből is tudjunk hálát adni, ha mi akkor nem is látjuk, vagy most nem is érezzük annak bármilyen előnyét vagy hasznát, de higgyük azt, hogy Isten tudta nélkül semmi sincs, és Isten bármit megenged az életünkben, abból hasznot, áldást és az ő közelebb jövő szeretetét és közellépő szeretetét formálja szívünkben. Ezért Pál apostol hálaadása a filippi közösségnek írt levélből, a gyülekezet hitéért, a fejlődésért, a gazdagodásért, a gyümölcs termésért, ez mind-mind nagy öröm számára. És a filippi gyülekezet mindennapja és egész élete Pál apostolnak ima témája nap mint nap. És ez a feladat, hogy mi is tudjunk így imádkozni, és legfőképpen hálaadás legyen a szívünkben, tudjunk köszönetet mondani, hiszen ha összegyűjtjük, vagy figyeljük tudatosan az imádságainkat, akkor 80%-a jó esetben kérés, könyörgés. Valamit szeretnénk elérni, valamiért kérjük Isten erejét, valamit szeretnénk megkapni, és oly kevés az, amit Isten jelenlétéért, Krisztus szeretetéért, idézőjelben pusztán hálaadásból mondunk és köszönünk meg neki. Isten azt akarja, hogy hálaadó testvériség és közösség legyen a mi gyülekezetünk is, hogy tudjunk egymás örömében osztozni, hogy tudjunk egymással közösséget vállalva lehetőség szerint cselekedni, tenni, szolgálni a másik megmentéséért, megerősödéséért, bátorításáért, testvérünk felemelkedéséért. És nagyon fontos, hogy Pál apostolnál az imádság az nem valamiféle szolgálati pótlék, hanem az imádság Pál apostol számára a hálaadó imádság az valójában forrása és hordozó ereje egész élete szolgálatának, minden tettének, amit az evangélium ügyéért végez. Ezért mi is így gondoljuk, bár sokszor észre sem vesszük, hogy persze nagyszerű dolog imádkozni, és fontos. De olykor átcsúszhatunk annak a területére is, hogy inkább imádkozunk, mint hogy mozduljunk, kilépjünk a komfortzónánkból és mások felé, megtegyünk lépéseket, holott az imádság, a szolgálat forrása, az apostoltól tanulhatjuk, és hordozó ereje, ha tehetjük és lehetőségünk van, akkor imádsággal indulva, de Isten megbocsátó kegyelméből bőséges erőt merítve lépjünk, cselekedjük is, tegyük az örök élet rendje szerint Isten akaratát, amit személyesen ránk bíz, és a mi feladatunká tesz a hétköznapi életben. Az evangéliumi közösség, a hálaadó, imádkozó ember, Isten gyermekének életformája. Az első naptól fogva, mind a mai napig olvastuk az 5. versben, hogy Pál apostol folyamatosan hálás és folyamatosan hálaadó imádságban hordozza azt a közösséget. Az első naptól fogva, mind a mai napig. És ez nagyon lényeges, a kitartó, hűséges, kiegyenlített keresztény hit. Mert az első szerelem tüze Isten igéje iránt, Krisztus iránt, az nagyszerű és minden meghatározó, indító és az úton segítő és jó irányba fordító kegyelem. De ezt, ahogy az apostol mondja, mind a mai napig megőrizte, mind a napig kell ápolnunk, gondoznunk a Krisztussal való kapcsolatot, békességben, megbocsátásban, imádságos, szolgáló lelkülettel, hogy így Isten dicsőségét és az apostol üzenetét jól értve be tudjuk tölteni küldetésünket. Reformáció ünnepe kapcsán jó arra is figyelni, egy pillanatra egy kicsit könnyebb gondolat a Luthernek, amit ritkán olvasunk vagy hallunk, de azt mondja, hogy az a keresztény ember, aki átformál Isten, az mindenkor valójában szolgálatban van, és ahogyan Pál apostol azt mondja, hogy a fogság is előmenetelére van, a tehetetlen passzivitás, a semmit tevés is szolgálja Isten ügyét, mert méltósággal viseli, mert a testőrség is ámul, bámul fegyelmezettségén és kitartásán is derüljén. Luther azt mondja, miszerint ha ő pihen is, az evangélium még akkor is munkálkodik, és zárójelbe oda teszi az egyik fordító, hogy például, ha issza a sörét, akkor is munkálkodhat az evangélium. Na, nyilván nem a sörívásra buzdít ez az ige, de egy pohár jéghideg sör nyilvánvalóan nem az alkoholizmus meleg ágya forró hőségben. Tehát Luther is azt mondja, Isten igéje, Isten ereje. Ha a szívünket átjárja, akkor bármit teszünk a hétköznapi életben, bárhol vagyunk, beszéd nélkül is, nagy hangzatos kijelentések nélkül is, sallangmentesen, a tetteink, ahogy szokták mondani, a hit és a keresztény élet miből látszik? Nem látszik, és nincs rajzolva, és nincs semmiféle extra megjelenési formája. A keresztény élet az magatartás, forma, viselkedés, kultúra, és aki kapcsolatba lép keresztény emberrel, valójában a pálapostoli krisztusi minta szerint, az megtapasztalhatja a más légkört, a más erőt, teret, a más vonzást és a más lehetőséget. És milyen jó, ha akár egy munkahelyen nem nyugdíjazás körül derül ki, hogy XY evangélikus volt és templomba járó, mert egész idő alatt, amíg ott dolgozott, a többiek nem tudták ezt. Jó, ha a magatartásunkkal, beszédünkkel, hozzáállásunkkal kiderül jóval hamarabb, hogy kihez tartozunk, és ha rákérdeznek, akkor tudjuk azt mondani, hogy igen, Krisztushoz és Jézushoz tartozunk, és az ő ereje, szeretete tart meg, vezet bennünket. Semmi erőszakoskodás és semmi olyan nem szükséges, amivel másokat kioktathatnánk, vagy lekezelően megpróbálnánk a krisztusi igazsághoz vezetni, vagy irányítani, de a példa és a jelenlét, ahogyan Pál apostol a Filippieknek írott felolvasott igében is mondja, a fogság is hasznára van az ő üdvösségükre, mert bárhol van, mindenütt is, minden helyzetben szolgálhatja az evangéliumot. Az apostolnak sok kérnivalója van a gyülekezet számára. A hálaadás, az imádság egyik fonala, de jelentős alap kiindulása. De könyörgéseit, a hála alapállásából végzett könyörgéseket is az jellemzi, hogy ez egy egészen meghatározó szemléletmód és csodálatos valóság, amiben ő jól érzi magát, mert nem számít, hogy mi van körülötte, kik vannak körülötte. Nem számít, hogy milyen közösségben van gyűlölködés közepette, bár nyilván jobban érzi magát egy szeretetteljes, békés, előremutató, jóindulatú gyülekezetben, hanem az számít, hogy ő Istennel kapcsolatban, és Istennel kapcsolatban milyen mélységben és milyen erővel tudja megvalósítani Isten akaratát és üzenetét. Hálát ad az evangélium ügyéért, a közösségért, a gyülekezetekért. Hálát ad azért, hogy Isten őt alkalmassá tette erre a feladatra, és hálát ad Pál apostol, hogy tudja szolgálni az élet urát dicsőséggel, békességgel és igaz reménységgel. Ezért Isten iránti hálával köszönhetjük meg Urunknak mindazt, amit számunkra is lehetővé tesz, és még többet tud biztosítani. Hitből nagyobb szeletet nyújthat, a kegyelem megtapasztalásából is egyre többet tesz asztalunkra, fogadjuk el, vegyük el tőle, és legyen áldás igyekezetünkön, és valóban, ahogy az apostol mondja a Filippi gyülekezetnek, teremjük azokat a gyümölcsöket gazdagon, amelyek az igazság gyümölcsei, és amelyek Isten dicsőségét, embertársaink javát, üdvösségét szolgálják. Imádkozzunk. Hálát adunk, mennyei atyánk, mindazért, amit a mai igében számunkra ajándékoztál. Hálás szívvel fordulunk feléd imádságban. Köszönjük neked gyülekezetünket, köszönjük, hogy népedet megőrizted a történelem viharaiban is. Köszönjük neked, hogy minket személy szerint is elhívtál igéd hallgatására, akaratod követésére, és köszönjük, hogy elhívtál bennünket majd a mennyei dicsőségedben való részesedésre is. Segíts, hogy meg tudjunk maradni ebben az evangéliumi közösségben mindvégig, hogy ama napra ne úgy kelljen tekintenünk, mint amelyen haragoddal sújtasz bűneinkért, hanem úgy, mint amelyen Jézus Krisztus napja ragyog fel szívünkben az örök élet egén. Urunk, adj álhatatosságot, hogy míg-e korszakban járjuk pályánkat, tudjunk a te napod fényében élni és cselekedni, és hálás szívvel magasztalni téged mérhetetlen kegyelmedért. Amen. Ma este 5 órától megtartjuk a gyülekezeti teremben az esti állítatot, de énekkari próba ma nem lesz. Ahogy látják a testvérek, ha felnéznek az orgona karzatra, a nagy templom restaurálása miatt az erre az évre tervezett orgonazenés állítatok elmaradnak. Októberben elkezdtük a konfirmációi oktatást, természetesen még lehet csatlakozni, szeretettel kérjük a szülőket, hogy gyermekük keresztelésekor a hitbeli nevelésük terén tett fogadalmukra emlékezve éljenek a konfirmáció szükséges és hasznos lehetőségével. A konfirmációi oktatások időpontjai a hirdetőben olvasható. Megérkezett a Hírmondó legújabb száma, vigyünk belőle és adjuk tovább, és vigyünk azoknak is, akik nem tudnak részt venni Isten tiszteleteinken. Az evangélikus élet megvásárolható a kijáratnál Isten tiszteletünk végén. A hónap első vasárnapja lévén megterítettük az Úr szent asztalát, várjuk mindazokat, akik bűnbánó szívvel keresik és várják a megbocsátó krisztusi kegyelmet és bátorságot, új erőt. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvéreinkről emlékezünk imádságban. Azokról, akiket az elmúlt héten temettünk el, és azokról, akiket 1944. november 2-án hurcoltak el városunkból. Urunk, áldunk mindazért a jóért, amit rajtuk keresztül ajándékoztál szeretteiknek. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt bennük. Cselekedj velük kegyelmet szerint, és végső napodon támaszd fel őket üdvösséged örömére. A gyászolókkal, emlékezőkkel éreztesd atyai szeretetedet, vigasztald meg őket jóságoddal. Mindnyájunkat úgy vezess, Urunk, szent lelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk, akaratod szerint éljünk. Egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt, el nem múló örömmel. Mennyei Atyánk, imádkozunk mindazért, amire napról napra szükségünk van. Kenyérért, asztalunkra és jó egészségért, tiszta levegőért, tiszta vízért, tiszta élelemért. Szeretetért azoktól, akik szeretnek, bizalomért az emberek között, békességért a földön, boldogságért a jövő nemzedéknek. Imádkozunk ezért az országért, amelyben élünk és dolgozunk, rokonainkért és barátainkért, szomszédainkért és munkatársainkért, életkedvért és örömért minden embernek, bölcsességért és jó akaratért azoknak, akik vezetik népünket és kormányozzák a világot. Imádkozunk azokért, akik jólétben élnek, hogy szívük meg ne keményedjék, hogy minden nap hálát adjanak jóságodért. Imádkozunk segítségért minden szenvedőnek, igazságért az elnyomottaknak, kenyérért az éhezőknek, gyógyulásért a betegeknek, vigasztalásért a szomorkodóknak. Urunk, imádkozunk minden ember üdvösségért, a hívőkért, nem hívőkért, és a téged keresőkért. Imádkozunk egyházunkért, és az egész egyházért, hogy világosságot terjesszen a világban, hogy megvilágítsa az élet útját az emberek előtt. Imádkozunk önmagunkért, hogy szelídséggel és megértéssel legyünk mások iránt, hogy Jézus Krisztus lelkülete legyen bennünk, mert számunkra ő az út, és ő a világosság. Őt áldjuk és magasztaljuk, amíg élünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.